Nincs olyan, mint a Jesurun Istene, az egeken száguld segítségedre, és fenségében a felhőkön. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és énekeljük a 138. Zsoltárt. A 138. Zsoltárban az Urat dicsérjük, magasztaljuk, személyért, tettei nagyságáért, a nagy tettei, meg az apró hétköznapi csodái miatt is. Énekeljük ennek az örömével. Folytassuk imádságban. Istenünk, mennyei atyánk, az Úr Jézus mennybe menetele, a Szentlélek kitöltetése, üsztörténeti eseményei számunkra azt hirdetik, dicsőségesen uralkodó Isten vagy, mindenható Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által, és mégis nagyon közel mi hozzánk is személyesen, a gyülekezetben, sőt az egész világon, hiszen szent lelked által jelen vagy. Imádunk téged, atyánk, mert a szent lélek Isten munkája az igén keresztül, és csak is az igén keresztül valósul meg. Hódolunk előtted, hogy ez az ige nekünk anyanyelvünkön is hozzáférhető. Még a mobiltelefonra is letölthetjük. Köszönjük, Urunk, hogy a szívünket is betöltheti még mélyebben, és áldunk, hogy csak ugyan ez határozza meg a hétköznapokat is. Most is énekeltük a Zsoltár szavaival minden csoda dolgodat és minden apró hétköznapi tetteidet is. Te a te isteni terved szerint végzed, akaratodnak, célodnak megfelelően. Köszönjük, hogy ebben mi is részesek lehetünk, és ha vannak is, akik esetleg gyűlölnek, te őket is meggyőzheted. Köszönjük, Urunk, azt a csodát, amikor nem elvesznek, akár mindörökre is talán, hanem ők is megmenekülnek, mert hozzád térnek. Kérünk arra, Urunk, hogy mint gyülekezeti közösség ma is hadd láthassunk Jézusban, a hirdetett igén keresztül is, a te ígéreted szerint isteni közelséget hadd járjon át bennünket szent lelked által, és munkád, Urunk, hogyha a mai napnak bármilyen terhe, nehézsége még mindig rajtunk lenne, nyomasztana, hadd szabaduljunk fel, hadd lehessünk boldog hívő emberek, hadd örvendezzünk te benned, hadd gyönyörködjünk te benned, Jézusért, Jézusban és Jézus által. Hallgass meg az imádságunkat is, ő érte, atyánk. Amen. Tegnap olvastuk a kalauz szerint kijelölt Ószövetség ige szakaszban a Mózes 5. könyve 20. részét. Ennek a résznek az első 4 versét olvasom az ige hirdetés alapigéjeként. Mózes 5. könyve, 20. rész, első 4 versét. Mikor hadban mégy ellenséged ellen, és látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet, ne félj tőlük, mert veled van az Úr, a te Istened, aki felhozott téged Egyiptom földéről. És mikor az ütközethez készültök, álljon elő a pap, és szóljon a népnek, és ezt mondja nekik, hallgasd meg, Izrael, ti ma készültök megütközni ellenségeitekkel, a ti szívetek meg ne lágyuljon, ne féljetek, és meg ne rettenjetek, sem meg ne rémüljetek előttük. Mert az Úr, a ti Istenetek veletek megy, hogy harcoljon érettetek a ti ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket. Magyar népünk történelmében szinte mindig túlerővel szemben kellett harcolni a katonáinknak, háborúk, harcok, szabadságharcok idején, hősök harcoltak győztes hadseregként, és az akkor is igaz volt, hogyha a háborút talán elveszítették, de tanulhattuk, hallottuk, éppen most is a nemzeti összetartozás napján Sátoraöhén egy megemlékezésben a Rákóczi szabadságharcra utalva, hogy mégiscsak győztes lehetett, noha győzött az ellenfél, az ellenség, de mi is tapasztaljuk a szabadságharcoknak az eredményeit, az áldásait. Olyan jó volt hallani a Rákóczi zászlaján szereplő latin kifejezés pro patria et libertate, a hazáért és a szabadságért, és magyar népünk tapasztalhatta, mit jelent bátran harcolni. Az is biztos, hogy a mi harcainkban is voltak olyanok, akik a Szentírás alapján mentek harcba hittel. De milyen lehetett Isten népének a harc, és milyen lehet az a harc, amit a Biblia alapján az új szövetségi nép is harcol? Az ószövetségi nép életében a szószoros értelmében voltak háborúk, és alapvetően a kijelentésben itt erről szól, de az újszövetségi hívő nép életében is vannak és lesznek háborúk, csak ezek a lelki harc részei Jézus eljöveteléig. A Bibliában is nagyon sok harcról lehet olvasni, ahol hősökről, győztes hadseregről, az Úr hadseregéről olvashatunk nagyon drága történeteket. Legtöbbjüket talán még el tudnák mondani a gyerekeknek is. Meglepő volt számomra, illetve bátorítóan meglepő, hogy az összes ilyen lelki harc háború mögött levő igei alapelv és bátorító kijelentés a Mózes törvényében lett leírva. Úgy látta az Úr, hogy a Szentírásban, a kijelentésben ne csak történeteket olvassunk harcokról, hanem ezeknek a harcoknak az igazságát, a jelentését megfogalmazó törvényi kijelentésben is legyen ott. Ebben a 20. részben hallhattuk tehát itt a 4 versben a hadviselési törvényt. Ha a folytatást is néznénk ma, akkor a hadmentességi törvényt, kiknek nem kellett harcolni, vagy kik nem akartak harcolni. Aztán arról is volt szó a törvényben, hogy a harcok során hogyan kell könyörületességet gyakorolni, akik iránt lehet, hol kell Istennek az ítéletét végrehajtani, irgalom nélkül, de hogy még a fák iránt is miért is kellett komolyan venni Istennek a parancsát. Nagyon kifejező, nagyon hétköznapi leírás, viszont nagyon mély igei elvek vannak Isten hadviselési törvényében. Két gondolatban nézzük meg itt a 4 versben szereplő üzenetet. Mindkét gondolatot meghatározza az, hogy túlerővel, nagyobb létszámú ellenséggel szemben folytatott harcról van szó, ezért kisebbségben van Isten mindenkori népe, de a kisebbségben mégis tapasztalva, de az Úrral, illetve ha kisebbségben is, de bátorsággal, mert az Úrral. Kisebbségben, de az Úrral. Ez az első gondolat. Itt azon lesz a hangsúly, amit lát a mindenkori Isten népe, amikor háborúznia kell. Az Úrszövetségi időben fizikai értelemben való ellenségről is, az újszövetségi nép életében hogy szoktad átélni? Fizikai értelemben vett ellenség ellen harcolsz, vagy lelki értelemben vett ellenség ellen? Nem is mindegy a kérdés. Hiszen a lelkieket nem lehet látni. Itt mégis arról van szó, hogy látsz valamit majd Isten népe. Ezért is fontos tisztázni, mit jelent kisebbségben, de az Úrral. Újszövetségi nép életében is ez a harc. Fontos tehát, hogy Isten törvényében, a Tórában, a hadviselésről is kijelentést ad az Úr. A láthatók színterét is, és a láthatatlanok színterét is egyaránt bemutatja. Ami most nekünk fontos, mindenképpen, és ezen van a hangsúly itt, hogy a láthatók színterén Isten, az Úr milyen értékítéletet mond el az ellenségről népe számára. Isten értékítélete szerinti és Isten kijelentése szerinti látható dolgok az ellenség. Ezért kezdte így, amikor hadban mégy ellenséged ellen és látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet. Már ebben is bátorítás és erősítés lehet ebben az egyszerű tényben, az üzenetre nézve, hiszen benne van, hogy nem csak a szemmel való látásról van már akkor szó, hanem az Isten kijelentése a törvényben adott szinte parancsa miatt a lelki szem látásáról is. Látod a lovakat, szekereket, a nagyobb számú népet a szemeddel, de az isteni kijelentés alapján látod, már is lehetne gondolni sok drága történetre, vagy más mózesi kijelentésekre, amik előtt te leírattak. Úgy látni, azt látni, akkor látni, ahogy, amit és amikor az Úr látja. Ez a kijelentés fényében való lelki látás, miközben a testi szem is látja. Izrael népe ebben az időben csak gyalogos katonákból állt. Izraelnek nem voltak lovai, még kevésbé lovas szekerei. Annál inkább az ókori népeknek, akár a kánáni népeknek, akikhez készültek bemenni, hogy elfoglalják, akár majd a későbbi történelem során mindazok a népek, szomszédos népek is általában összefogva, meg nagy birodalmak, lovas szekerek, ókori tankok ellen a gyalogos katonák. Emlékszünk, hogy Gedeon idejében mekkora volt a szám szerinti különbség? Ha 135 ezeren voltak a midiániták és a hozzájuk csatlakozott sokak, 32 ezerről indult, 135 ezerben a 32 ezer és tegyük hozzá, utána 10 ezer lett, 135 ezer, 10 ezer, és utána a végén 300-an maradtak. Én a legutolsót hagyd mondjam, a 300 kontra 135 ezer az egy katonára 450, körülbelül 450 midián katona. De ők ugye harci tevékkel, nem is csak lovakkal, tehát egy katona, egy 4,5 századnyi tankos századdal szemben kell, hogy harcolni menjen. És abban a történetben is ugyanazok az igazságok, alapelvek mentek végbe, amikről itt a törvényben szó van. Egy katona lát 4,5 századnyi tankos sereget, és ő ellenük kell harcolni. Ez a látás, de milyen az Úr értékítélete szerinti látás? Újra mondom, már maga a bátorítás ebben a kijelentésben, hogy itt van, üzenet szempontjából tényleg hihetetlen erőforrás lehet, de ez csak az indulás. Amennyiben ez a jellemző, Isten mit akar mondani ehhez kapcsolódóan? Amikor kiálltak az ókori hadseregek, hogy egymás ellen harcoljanak, annak megvolt a menete, amikor hadba mégy, és még nem is álltak fel a harc téren a frontvonalba, csak látják egymást az ellenséges seregek, aztán pedig nem sokára majd fölállni a frontvonalba, és amikor elhangzik a vezényszó, akkor elindulni először csak lépésekbe, aztán valószínűleg futva a tankok ellen a katonák. Izrael honfoglaló és honvédő háború idején is egyaránt ez volt a jellemző. Józsué könyve, Sámuel két könyve, Királyok, Krónikák könyvei beszélnek ismerősebb történetekről. Ebben a kijelentésben is ez alapján tehát elmondható, hogy azt kellene furcsálni Izrael hadseregének és az egyes katonának is, hogyha csak egy katonáról lenne szó, akármilyen hősről is, hogyha ők lennének nagyobb létszámban. Izrael katonáinak mindig csodálkozni kellett, hogyha olyan hadseregeket harcolni, akik kisebb létszámok voltak, mint ők. Nem tudom, emlékszünk-e olyan történetre, ahol kisebb létszámú hadsereg ellen kellett menni Izraelnek. Mert nem sok van. Én tulajdonképpen csak erről tudok, ami ismerősebb számomra is, amikor Ai ellen kellett harcolni menni. Jerikó után. És ha emlékszünk, pont akkor hatalmas veszteséget élt meg Izrael katonasága. Azt is mondták Józsuénak, hogy nem kell, hogy menjen az egész hadsereg, hát az csak egy kis város. Alig vannak katonák. Simán elfoglaljuk. Csak előtte Ákán vétkezett, és az Ákán bűne miatt az Úr ezzel ítélte az egész népet. De a népnek, a katonáknak, vagy a katonai vezetőknek a gondolkodása azért mégiscsak lelevező a Szentírás alapján, hogy azt mondták, hogy hát kevesen vannak. Nem is kell igazán mindenkinek menni harcolni. Fontos, hogy nem erről beszél a hadviselési törvényben az Úr. Ha esetleg kisebb létszámú, mint ti, akkor is gondoltok arra, hogy ti olyan katonák vagytok, akik nagyobb számú lovasszekerekkel rendelkező hadsereg ellen mentek, és a ti életetekben mindig ez legyen a kiindulás. ne a szemeteknek higgyetek csupán, hanem mindig az ige alapján gondoljátok végig, mit kell és hogyan kell harcolnotok majd. Furcsálni kellett volna tehát a kis létszámú sereget, hiszen az ígéret földjére, ha bemegyünk, az tejjel is mézzel folyó föld, jó és termékeny, hát furcsa lenne, hogyha törpék laknának ott, ott óriások laknak. A katonák mérete is mutatja, hogy milyen földet ad majd nekünk az Úr. A gazdagságukat pedig jól tükrözi, hogy lovas szekereik lehettek, olyan harci eszközök, amelyek egyáltalán nem voltak olcsók abban az időben. Ne felejtsük el, hogy Egyiptom rendelkezett az egyik legnagyobb ilyen lovas szekeres hadsereggel, csak hogy őket már ott hagyták, most már Kánaán földjére idekeznek majd bemenni. Nagyszámú, fejlett technikájú, nagyon gazdag népek hadseregei. Az új szövetségi hívő nép mit mondhat el az ellenségről? Emlékszünk, hallottuk az elmúlt úrnapi Isten tiszteleten is, a sátánnal kapcsolatban, aki miatt mi szabadításra, szabadítóra szorulunk, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem lelki személyek ellen. Személyek, csak láthatatlanok. És mégis, amikor olvassuk, hogy látsz majd, nekünk az üzenetben, az új szövetségi kijelentés alapján, ez a fizikai látásról szóló bibliai kijelentés a szó lelki látására is utal. De a magyarázatban nem véletlenül akartam kiemelni, hogy már az Ószövetségben is nem csak testi látás, hanem lelki látásról is beszél az ige. Nem test és vér ellen, hanem lelki személyek, hatalmasságok ellen. Vajon ők többen vannak? Biztosan. Vajon lovas szekerekkel rendelkező harcosok? Azaz erősebbek, mint az Úr népe? Igen. Az a fontos, hogy az Úrnál természetesen nem lehetnek erősebbek, de az Úr népénél erősebbek lehetnek, ha nem lenne ott az Úr. Amikor Jézus is készül harcolni a sátánnal szemben, akkor ő is erről beszél, hogy jön a világ, jön ennek a világnak a fejedelme, de nincsen bennem semmije. Illetve hányszor gyógyított Jézus lelki módon, amikor démonokat űzött, a gadarai ördöngösből légiónyi démont űzött ki. Jézusnak is szembesülni kellett láthatatlan hadseregekkel. És ő is erről beszélt. És az újszövetségi hívőnépnek van egy másik fontos jellemzője, mivel Isten az ő népét gyűjti, az elveszetteket menteni akarja, a nagyon-nagyon elveszetteket is menteni akarja, akik kezdetben nagyon súlyosan ellenségei az Úrnak és az ő népének, de amikor hitre jutnak, megtérnek, akkor már is az Úr népe tagjaivá lesznek. Ehhez viszont, emlékszünk, azt mondta az Úr Jézus már a 12-nek is, majd később a 70 tanítványnak, akiket kiküldött a missziói küldetésbe kettessével, hogy elküldelek benneteket, mint farkasokat a juhok közé. Ja, nem jól mondtam. Lelki pásztor is vagy téved, vagy tudatosan mondja rosszul a bibliai kijelentést. Mert én is szeretnék tankként menni a gyalogos katonák ellen, amikor misszióba kell menni. Elég nekem egyedül is menni, nem kell egy másik személy. Érdekes, hogy Jézus kettessével küldte, és azt mondta, hogy úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Máté evangélium a 10. rész 16. verse. Nem test és vér ellen van tusakodásunk, és ez akkor is igaz, hogyha juhokként kell menni a farkasok közé. Lehet, hogy egyedül, lehet, hogy csak egy farkas, de úgy tudom a természeti törvények szerint, hogy egy farkas is elég ahhoz, hogy az egyetlen juhocskát elpusztítsa. De olyan jó folytatás, viszont ha Jézus, most hagyd mondjam így, a jó pásztor, így küldi a juhait a farkasok közé, nem test és vér ellen van tusakodásunk, viszont egyszer csak a farkas test vérré lesz. Mert ő is Jézus követője a jó pásztor juhocskájává lesz. Mert a lelki harc során Isten az övéin keresztül, a lelki harcokon keresztül menteni akarja az elveszetteket. Amit látnak az övéi, akár az Ó, akár az Új Szövetségben, valóban félelemre adna okot, adhatna okot, van miért félni, vagy lehetne miért félni, de a hadviselési törvény ezzel indít, hogyha igaz az, hogy a látás nem csak lelki látás, akkor nem kell félni. Ha nem is lenne folytatás itt, akkor is igaz lehetne, mikor hadban még ellenséged ellen is látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet, pont, igaz lehetne, hogy az Úr, mivel ő jelenti ezt ki, akkor én ebben az Úrban bízhatok, vele tudok menni a harcba, ő fog harcolni. Ez a lelki látás, ez az igeszerű látás a félelmet elvehetné, és sokszor el is veszi talán. De Istennek tetszett mégis ráadásul még bátorítást is adni ehhez a buzdító üzenethez. Isten ígéje bátorít arra, hogy nem kell félni. Józsué könyvének 7. részében van szó Ai városánál való nagy veszteségről, de utána az Úr adott győzelmet. Emlékszünk, hogy Saul és Izrael népe mennyire rettegett, nem is a filiszteus hadseregtől, csak egyetlen katonától, Góliáttól, aki óriás volt, de csak egy óriás. Az Úr meg azt ígérte még ebben a törvényben is, Mózes idejében, hogy pontosan ez a fontos, hogy még óriások ellen is mehettek harcolni, mert őket győzitek le, illetve győzi le őket Isten. De Saul és Izrael rettegett. Már 40 napja minden nap rettegtek és féltek. Mi jó, hogy nem kezdett el támadni a filiszteus sereg. Josafát király, aki nagyon mélyen hívő, Istennek engedelmeskedő király volt, Josafát király, amikor hadüzenet nélkül berontotta többször túlelőben levő ellenség, hírt kapott erről, a Krónikák 2. könyve 20. részében olvasjuk ezt a történetet, és arról olvasunk, hogy nagyon megretten, nagyon megijedt, ő is, a tanácsosai és az egész nép, de ő böjtöt hirdetett, Jeruzsálembe hívott mindenkit, és elkezdtek imádkozni. És az imádságuk Istenbe vetett bizalomról tett bizonyságot, viszont az imádságukban ott volt valamilyen formában az ő félelmüknek is a jellemzője. A Krónikák 2. könyve 20. rész 12. versében így mondja az imádságot. Ó, mi Istenünk, nem ítéled-e meg őket? Mert nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben, amely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. Benne van tehát a reménység, a bizalom, őszinte imádság, kérés, de benne van az is, hogy azért félnek. És miről van szó a történet folytatásában, majd nézzük meg egyébként, csak ennyit hagyd mondjak, hogy az Úr válasza egy prófétán keresztül az Úr törvényében leírtak megerősítése lesz majd. Föláll egy próféta, elkezd beszélni, nem szó szerint idézi Mózes 5. könyve 20. részében leírtakat, de amit mond Isten rajta keresztül, ennek az igei kijelentésnek az alapján igaz. Kisebbségben, de az Úrral. Itt még nem foglalkoztunk ennek a bibliai kijelentésnek a nagyobb részével, csak szinte a felvezetéssel. Amikor látod a náladnál nagyobb ellenséget, látod, hogy kisebbségben vagy. De az Úr kijelentés alapján láthatod mindezt. És ez már elég lenne. De hogy Jósafátot is bátorítani kellett. Az Úr ismerte az ő népét, bennünket is, és folytatódik ez a törvényi kijelentés. Ne félj tőlük, mert veled van az Úr, a te Istened, aki felhozott téged Egyiptom földjéről, és mikor az ütközethez készültök, álljon elő a pap, és szóljon a népnek, és ezt mondja nekik, Hallgass meg, Izrael, ti ma készültök megütközni ellenségeitekkel, a ti szívetek meg ne lágyuljon, ne féljetek, és meg ne rettenjetek, se meg ne rémüljetek előttük, mert az Úr a ti Istenetek veletek megy, hogy harcoljon érettetek a ti ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket. Remélem hallottuk, hogy a harmadik versben négy kifejezéssel is, négy különböző szinoním kifejezéssel beszél a félelemről, rettegésről, a szív meglágyulásáról. Tehát mégiscsak problémát jelent, hogy látnak valakiket, és bennük automatikusan szinte ott a félelem. És hallják a legelső kifejezést, amit Isten mondani akar a felvezetés után, ne félj tőlük. Ez az első versben. Szeretném így mondani, Istennek a buzdítása tulajdonképpen egy parancs. Az első parancs, amit ebben a bibliai törvényben, kijelentésben ad. Ne félj tőlük. És a katona a parancsnak, a vezető parancsának engedelmeskedni szokott. Akkor is, ha fél, akkor is, ha nem fél. Egy katona azt tesz, amit a parancsnok mond. Akkor is, ha nem érti. Milyen jó, hogy itt egy parancs hangzik. De ez a parancs is valaminek a részeként hangsúlyos. A folytatásból ez kiderül. Nagyon egyszerűen a jelenre, a múltra és a jövőre tekintettel is valamilyen igazságot Isten itt kijelent az ő népének. Bátorsággal, mert az Úrral. Ezt a címet adtam ennek a gondolatnak. Kisebbségben, de az Úrral. Második meg, bátorsággal, mert az Úrral. A jelenben egy egyszerű tény, a múltra nézve egy biztos bizonyos igazság, valóság, történeti múlt, az ígéretre tekintettel pedig a közeli és a távoli jövőre nézve is Istennek egy biztos, remélhető, igazi reménységet jelentő cselekedete, a személyének a nagysága. Az ellenség is az Isten szava szerint, a folytatásban pedig a hadviselés is az Isten ígéje szerint történjen. És ennek a gondolatnak a legelső bátorító kifejezése, kijelentése, ez a parancs. Ne félj tőlük. És ha Isten mondja ezt a bátorító szót, kifejezést, akkor megint hagyd mondjam, ez már önmagában elég lenne. Nem kellene a folytatás, megint mondható ez. Ha Isten nem ad semmilyen indokot, nem mondja el, hogy miért ne féljetek, ne féljenek ők, akkor is elmúlhatna a félelem, hiszen ha az Úr mond valamit, akkor ő, amikor kimondja, az együtt már munkája is, hiszen az ő szent lelke munkája ez, Ó és Új Szövetségben. Ne félj tőlük, akkor ő munkája, hogy nincs ott a félelem már. Vagy ha ott is van a félelem látszólag, de csak azért mondom, hogy látszólag, mert a bátorság az a félelem ellenére is megnyilvánuló lelki tartás, erő. Mert az Isten szava, parancsa a szent lelke által erőt, bátorságot jelent. De az Úrnak tetszett, hogy itt megint nem állt meg, hanem folytatta, és az első az a jelenre vonatkozó igazság, tény, ne félj tőlük, mert veled van az Úr, a te Istened. Amikor látod a tankos hadsereget, a jóval nagyobb létszámú hadsereget veled szemben, Izrael hadserege, akkor ha nem is láthatod a testi szemeddel, de mégis láthatod a lelki szemeddel, ahogy a hadsereget is, az ellenséget is, a lelki szemeddel is kell, hogy lássad, hogy veled van az Úr. Nem vagy egyedül. És nekünk reformátusoknak, ugye a címerünkben is benne van a Római Levél 8. részének, a 31. versének a B része, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Most az igei kijelentés miatt hagyd mondjam így, hogy a sorrend így van, kicsoda ellenünk, ha az Isten velünk. A kicsoda ellenünknél még lehet, hogy félelem van. De ha az Isten velünk, akkor már elmúlhat a félelem. Veled van az Úr, a te Istened. Itt még nem is álltak fel a harctérre, a frontvonalra. Csak Az az állapota az ókori izraeli hadseregnek, hogy mentek harcolni. Harcba hívták őket. Vagy mennek valamelyik városhoz, mert el kell foglalni, és egyszer csak a város az ellenséges város katonái királya jönnek kifele, de még ők se álltak fel a harctéren, csak az látszik, hogy itt kemény harc lesz, és jóval nagyobb az ellenség. De veled van az Úr, a te Istened. Még nincs harc, még a harci előkészületek sem kezdődtek el, csak látni azt, hogy nagyon kemény harc vár ránk. Természetesen valószínűleg mi is úgy vagyunk, hogy amikor már elkezdődik a harc, akkor már benne vagyunk, és ott már sok mindent tenni kell, csinálni, akkor már lehet, hogy nem is annyira izgulunk. De mikor előtte vagyunk valaminek, ami nagyon izgalmas, talán félelmet keltő, amíg nem indul el valami, addig még az a várakozás is néha félelmet keltő, vagy izgatottá tesz. Saul és Izrael Góliáta és a filiszteusokkal szemben 40 napon át voltak úgy, hogy remegtek és féltek, egyébként ott fel is vonultak a hadseregek. Csak az volt mondva, hogy ha valaki vállalja Góliáttal a harcot, akkor nem lesz harc. A fenyegetés idején az Úr jelenléte. Józsué könyve első részének 5. versében Isten úgy bátorítja Józsuét Mózes halála után, hogy ahogy Mózessel vele voltam, veled is veled leszek. A Timóteushoz írt 2. levél 4. rész 17. versében Pál arról beszél, ez az utolsó levele, valószínűleg ezután nem sokára meg is halt, kivégezték, arról beszél a szeretett gyülekezeteinek, Timóteusnak, barátjának, lelkitestvének, szolgatásának, hogy amikor a védekezése alkalmával ott volt a bíróság előtt, nem volt senki mellette, mindenki elhagyta őt, nem volt ott senki, de az Úr mellettem állott. És olyan bátorító az az egyszerű tény is, hogy Jézus maga is megéri ezt. Még csak a Getsemáné kertben van. Még messze van a kereszttől, ilyen értelemben mondva az üzenet miatt. De a Getsemáné kertben is az Atya közelségét, jelenlétét éli át. Egyébként ezt ki is mondja a tanítványoknak, mindjárt el fogtok hagyni engem, de az Atya mellettem van. Veled van az Úr, a te Istened. Ne félj tőlük, mert veled van az Úr, a te Istened. De rögtön ebben a kijelentésben is van a folytatás, aki felhozott téged Egyiptom földjéről. Azért állok meg mindig az egyes kifejezéseknél, hogy érzékeltessem, hogy Isten nagyon keveset is mondhatott volna ebben a törvényben. De mégis viszonylag többet beszél, hosszan beszél. A törvénynek a leírása, a passzusok, a paragrafusok elég sok, mert be akarja mutatni az ő népének, hogy milyen az, amikor vele érte harcolhatnak. Aki felhozott téged Egyiptom földjéről, ez a múltbeli bizonyosság. Nagyon kifejező a felhozott igének az alakja. Ugyanezt a szót használja mindig a Szentírás, amikor a hívő ember, vagy Isten népe, az egész gyülekezet áldozatot visz fel az oltára, akár a Szent Sátor, akár a templom idején. Felvinni az áldozatot az oltára. Arról van szó, hogy aki viszi, abszolút mértékben ő a cselekvő. Te arról beszél, Isten hozott fel téged Egyiptomból. Pedig hát ők jöttek, ők sétáltak, követték az Urat, de Isten hozott fel. Teljes mértékben Isten cselekvésén van a hangsúly. Az az Isten, az az Úr van velünk itt a harcmezőn, aki Egyiptomból felhozott bennünket. Hogyan is volt az az Egyiptomból való felhozás? Remélem emlékszünk a történetre, hiszen az Egyiptomból való felhozásnak az indulása még a csipkebokornál kezdődik, hiszen Isten ott szólítja meg Mózest, hogy ő majd mit készül tenni, és már ott elmondja, hogy majd én kihozlak benneteket hatalmas kézzel. Benne van a 10 csapás menete, ahol Mózes maga is van, amikor meginog. A 10 csapás története is érzékeltetik, hogy az ellenséget az Úr Néha úgy tűnik az övének nem időben győzi le. De emlékszünk, hogy Isten pontosan ezt mondta, hogy én azonnal is kihozhatnám benneteket, de nem ezt fogom tenni, mert meg akarom mutatni, hogy milyen hatalmas kézzel szabadítalak meg titeket. A fáraó, meg a fáraó serege, népe tapasztalni fogja az én ítélő hatalmamat, amiben ti meg láthatjátok, hogy milyen szabadító Isten vagyok én a ti számotokra. Aztán a kivonulás elején is még mindig probléma van, hiszen az egyiptomi hadsereg, a harci szekerek jönnek, hogy visszavigyék Izraelt. Körbezárják, és ott van a vörös tenger. És Izrael fiai rettenesen megijednek, Mózes második könyve 14. rész, rettegnek és félnek, de közben a kijelentésben ott van, hogy ezt Isten így tervezte. Tudatosan teszi ezt az Úr, mert az egyiptomi fáraót és a seregét el akarja pusztítani végérvényesen. Az ő népe legláthatja, hogy milyen szabadítást visz végbe, ezért ketté nyitja a vörös tengert, nem a nép, hanem az Úr. Teljes mértékben az Úr cselekszik. A népnek csak át kell menni. Mózesnek a pálcája, amit mutat a vörös tenger a szétnyilásnál, majd az összecsukódásnál, az csak jelképezi azt, hogy itt az Úr cselekszik. Egyedül és kizárólag Isten cselekszik. Ne félj tőlük, mert veled van az Úr, a te Istened, aki felhozott téged Egyiptom földjéről. Az a probléma, hogy úgy tűnik, hogy itt nekünk harcolni kell mégis. Hiszen ott lesz, ott a hadsereg. Nem sokára föláll, és mennünk kell harcolni. De az az Isten van velünk, az Úr, aki úgy is tud harcolni, ha akar, hogy az övének semmit nem kell csinálni. Most nekünk kell, de az alapján, hogy velünk van az Úr, aki felhozott Egyiptomból. Az Úr Jézus váltságműve még az egyiptomi felhozatalnál is hatalmasabb. Ott is csak az Úr cselekedhetett. Egyedül Jézus. Ráadásul úgy, hogy ő egyedül maradt. Emlékszünk. Még az Isten is elhagyta. De végbe vitte a szabadítást. És ez egyénileg is és közösségi életünkre nézve is nekünk személyes élet. Ezért vagyunk az Úr népe. Ezért van ellenség nekünk is az új szövetségi időben, mert mi az Úré vagyunk. Péter első levele, második rész, 9. vers, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Hogy? És folytatja, hogy milyen feladatot bíz az Úránk. A harcainkban még nem kezdődött el a harc, még csak látjuk az ellenséget. Még nem is volt előkészület. Még mindig csak itt tartunk. De már velünk van az Úr jelen, és a múlt bizonyossága, hogy ez az Úr van velünk. A múlt bizonyosság alapján ugyanakkor a jövő ígérete is. Ez igazából a leghosszabb, a második, harmadik, negyedik versek, de ebben Isten arról beszél, amikor már végre fölállnak a hadseregek, és egyszer csak nem sokára elindul a harc. Itt a kijelentésben még nem indul el a harc, csak arról beszél, hogy amikor az ütközethez készültök, még mielőtt elindulnátok, az első lépés is megtennétek, a pap szóljon a néphez, a pap ebben az esetben az Úr szolgálja, a tanító, aki a törvényt elmondja, aki az Úr jelenlétét képviseli is természetesen. Fontos, még csak készültök az ütközethez. Már nem csak látni az ellenséget, hanem készülni a harcra. A szónak a jelentése miatt, hagyd mondjam így, valaki, akinek a betegségéről kiderült, hogy műteni kell, és nem kis műtét, és készülök bemenni. Ez is egy nagy lelki harc. Itt szeméről van szó. Vagy a gyülekezet szembesül nagyon nehéz élethelyzettel, nagyon komoly lelki harccal, és valamit tenni kell. De nem tudunk még tenni, még csak készülünk valamit tenni. Amikor Isten igéje erre az időpontra, állapotra nézve beszél, akkor mondja el, hallgass meg Izrael. Ugyanaz a kifejezés van itt, mint ami még néhány helyen van, ami azt jelzi, hogy nagyon-nagyon fontos, egy életre szóló isteni kijelentés. Ti ma készültök megütközni ellenségeitekkel. A ti szívetek meg ne lágyuljon, ne féljetek, meg ne rettenjetek, se meg ne rémüljetek előttük, mert az Úr a ti Istenetek veletek megy. Figyeljük, nem azt mondja, hogy veletek lesz, hanem veletek megy. Hogy harcoljon érettetek a ti ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket. Állni a csatasorba, hallva a buzdítást, nem sokára az első lépés, majd a második, aztán már valószínű roham lesz a tankok ellen, de az Úrral együtt. Nem csak mi rohanunk, hanem az Úr is szalad velünk. Így mondja, mert az Úr a ti Istenetek veletek megy. Most nem az Úr személyén van a hangsúly, hanem az ő tettén. Veletek lesz ő, most pedig csinál valamit. De nem azt mondja, hogy harcol az Úr, hanem azt mondja, megy az Úr veletek. Azért, hogy harcoljon. Fontos tehát, hogy az Úr jelenléte abban, hogy miközben mi megyünk a harcba, vagy készülünk, és nem sokára elindulunk, nem csak itt van az Úr most is velem, hanem tudom, hogy velem együtt tesz minden lépést meg. És azért jön velem együtt, mert az Úr azt akarja igazolni, hogy ő harcol. Értetek? Az ellenséggel. Tehát akkor ki harcol a tankok ellen? Akkor nem mi harcolunk, hanem az Úr. Mert az Úr harcol értünk az ellenséggel. Az ellenséget az Úrra kell bízni. De most abban a jelentésben, hogy mégis harcolni kell a katonáknak, mert van, amikor az Úr úgy ad győzelmet, hogy nem is kell harcolni, de itt arról van szó, hogy fölálltok a harctéren, és nem sokára mentek harcolni, de nem kell félnetek, bátran, vagy biztos győzelem tudatában, mert az Úr harcol. Megy veletek, hogy harcoljon. Benne van tehát a cél. Hadd mondjam, hogy a Károli fordítás adja vissza a legjobban az ősi szövegnek a jelentését. Az új fordítás nem adja vissza egyáltalán ennek a hangsúlyát, hogy megy az Úr, hogy harcoljon. Ez itt sokkal kifejezőbb. Harcol értetek, értünk az ellenséggel. A katona is forgatja talán a fegyvert, de itt az Úr harcol. A másik meg nem csak azért, hogy harcoljon, hanem hogy megtartson titeket. Itt is megint a kifejezés, az a állítmány a Héberben, amiből Józsué neve is aztán származik, vagy az Úr Jézus neve. Az az állítmány, amit minősítetten akkor használ a kijelentés, amikor Istennek a segedelmét, a hatalmas szabadító munkáját akarja bemutatni. A szabadító, de a Károli nem véletlenül fordít így, hogy megtartson, megtartó. Itt is olyan alakban szerepel az állítmány, ami azt jelzi, hogy ő, Isten okoz valamit az övéi érdekében, az övéin, meg az ellenségen. Szabadít. De a Károliban megtart. Nem csak megszabadít, hanem mindvégig, mindörökre megtart. Közel és távoli jövőben egyaránt. Ebben a csatában is, a következő csatában is. Egészen addig, amíg a messiási ígéreteket be nem teljesíti, meg a messiási ígéretet egyes számban, egészen addig, amíg az Úr Jézus el nem jön a mi esetünkben. Azért kell a hadviselési törvényt komolyan venni, és eszerint cselekedni és élni a katonáknak, mert Istennek megvan az ő üdvözítő terve, és ezt ő végbe viszi a személyes életünkben, a nép életében. Ebben a harcban is, ebben a csatában, és a következőkben mindvégig. Josafát azt tapasztalja meg, mert a kijelentés úgy szólt, hogy nem is kell harcolnotok, mert majd az Úr támaszt ellenségeskedést a sokszoros túlerővel levő ellenség között. Ezért, amikor Josafáték kimennek a harctére, Josafát az énekeseket állítja legelőre, és elkezdik az Urat imádni, magasztalni a győzelemért, és tényleg úgy történt, hogy amikor elkezdtek énekelni, akkor ölték meg egymást az ellenséges seregek. Josafát és Izrael seregei már csak a halottakat látták ott a harctéren. Dávid mit csinált? Góliáttal szembe megy, fut a harcra, de azt mondja, hogy te karddal, dárdával, én meg a seregek ura, Izrael seregei Istenek nevébe megyek. és elhajítja a követ. És milyen könnyű volt eltalálni, hiszen Góliát egy hatalmas óriás, egy óriásnak a fejét könnyű eltalálni, igaz? Nem erről van szó. Azt a követ valaki más irányította. Hiszen azt mondta Dávid, az Úr nevébe megyek. Én csinálom, amit csinálok, de az Úr adja a győzelmet. Saul királyt negatív módon említettem Góliát történeténél. Sault, aki Pál is, pozitív példaként lehet. Nem csak kiment Isten a börtönből, mert neki szolgálni kell még Filippiben is, meg még utána, hanem miközben csodát tesz, aközben egyszer csak a börtönőr megtér. Üdvözül. Ő is, meg a házanépe is. Azért, mert Saul és Silás ott a börtönben látszólag vesztes csata után vannak, de közben az Úr így aratott győzelmet. A hadviselési törvény Isten mindenkori népére áll. Ez a törvény is Jézusra mutat, és Jézusban teljesedett be. És igaz, hogy minden Jézusban és Jézus által és Jézusért teljesedik be ma is számunkra. A bizalom és a hit ragadja meg ennek az isteni kijelentésnek az igazságát, és éri át a harc idején az Úr jelenlétét, az Úr velünk jövetelét, az Úr harcát, az Úr megtartó munkáját. A bizalom, emlékszünk, azt jelenti, én nem csak ismerek valamit, hanem elfogadom igaznak, abban maximálisan megbízom, és pontosan ezért engedelmeskedem annak, amit az Úr mond. Ebben az isteni kijelentésben, a hadviselési törvényben az Úr a kisebbségben levő népének, katonáinak, hőseinek bátorításul mondja, kisebbségben, de az Úrral, pontosan ezért bátorsággal, mert az Úrral. Imádkozzunk! Áldunk azért, mennyei édesatyánk, hogy az Úr Jézusnak is meg kellett harcolnia mindezt. Imádunk, hogy ő tökéletesen, győztesen, Isten fiúi engedelmességgel tette, mint halálig. Megvalljuk, Urunk, bűnbánattal, volt, amikor mi nem mertünk bízni benned, erősebb lett a félelem, a remegés, a kétségbeesés talán, vagy a reménytelenség, de köszönjük, Urunk, hogy csak ebben a néhány bibliai versben is mennyire bátorítóan, buzdítóan szólsz, és Urunk, a te szabad munkálkodik lelked által. Köszönjük, hogy személy szerint is, és mint gyülekezeti közösséget is erősítesz, és köszönjük, Urunk, hogy a mi lelki harcaink idején is igaz, nem kell félnünk, mert velünk vagy, jössz velünk, hogy harcolj is, hogy szabadíts, megtarts. És köszönjük, Urunk, hogyha ezen keresztül a még elveszett családtagunkat, a gyülekezetbe járó, még hozzád nem tartozó egyháztagjainkat, vagy magyar népünk közt is azokat, akiket rajtunk keresztül akarsz megnyerni, megmented. Urunk, köszönjük, hogy mi ezért most imádkozhatunk is. Köszönjük, Urunk, hogy te ma is tudsz csodát tenni, hiszen Saul is megtért a damaszkuszi úton. Segíts ezért nekünk, Urunk, otthon is, itt a gyülekezetben, a munkahelyen úgy élni, hogy ha harcolni kell, harcolni akarsz általunk, győztes legyen az a harc. Imádkozunk, Urunk, a mi népünk hozzátéréséért, vezetőinkért és ennek a fényében hadd kérjünk. Kérjünk arra, Urunk, hogy a mi vezetőink között is minél többen hadd legyenek, akik hisznek benned. Könyörgünk, Urunk, ma is Kárpátaljáért, a kárpátaljaiak helyzetéért. Urunk, köszönjük, hogy ott változások is lettek az utóbbi hónapokba, hetekbe, de Urunk, egyedül te adhatsz ott is szabadulást, megoldást. Addig is adj az ottani te népednek, magyarjainknak is, Urunk, türelmet és beléd vetett bizalmat. És kérjünk, Urunk, arra, hogy te vigasztald a korai nemzetet. Urunk, ott olyan sok hívő testvérünk van, lehet, hogy az elhunytak között is. Kérjünk arra, Urunk, hogy ők is hagy tudjanak rád tekinteni, és ha neked kedves, add, hogy minél hamarabb megoldódjon ez a olyan megoldhatatlannak látszó hajó kiemelés. És Urunk, ha kedves neked, add, hogy megtaláljanak minden elhunytat. Hadd kérjük ezt tőled, mint gyülekezet is, Urunk. Hallgass meg, kérjünk a csendben elmondott imádságunkat is most. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 393. számú dicséretet keressük ki. Két énekversben énekelünk az Úr bátorító jelenlétéről, amikor Gedeonról énekelünk, az Úr Jézusnak a személye ragyoghat fel számunkra, aki mellettünk van és harcol értünk is. Ne csüggedj el, kicsiny sereg! Az Úr áldását. Boldog vagy, Izrael, kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr véd, a te segítségednek pajzsa, és aki a te dicsőségednek fegyvere. Amen.